Köszönjük Istenünk, hogy megóvtál bennünket a rossztól, és a jó felé vezeted a mi életünket. Köszönjük, hogy vidámságot, békességet adsz nekünk, és a mi szívünket most egészen be akarod tölteni. Add meg nekünk, hogy a te gondolataid és a te akaratod tudjon megnyilvánulni itt a Biblia órán. Tudjuk keresni a mindennapjainkban, az életünkben a te vezetésedet, és tudjunk annak engedni. Küld el tehát szent lelkedet, add, hogy növelje a mi hitünket, add meg, hogy a mi életünk pedig egyre inkább bővölködjék a te áldásaidban. Amen. János evangéliumából olvasom Istenünk igéjét a 21. fejezetből, a 15. verstől, 19. versig. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felöveszted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Jézus és Péter párbeszédét hallgathattuk most. Ez ugye a feltámadás után van, az egyik utolsó párbeszéd Jézus és Péter között. Hát az előzményeket azt nagyjából ugye tudjuk, de az elevenítsük fel. Ugye Péternek, hogyha a jellemét akarjuk megvizsgálni, akkor a tanítványok között mindenképpen az egyik legmeghatározóbb volt. Ő volt az, aki a hitével úgymond bástyaként ott állt, és ő volt az, aki a nagy kijelentéseket is kimondta, vagy ő rajta keresztül szólalt meg ugye az Isten lelke, hogy kinek mondanak engem az emberek, és ti kinek mondotok engem, kérdezte ugye Jézus tőlük, te vagy a Krisztus az élő Isten fia, mondta Péter, és mondta ugye Jézus, hogy ezt nem test és vér jelentette meg neked. Vagyis Péter személyisége nagyon összetett és gazdag, és már a tanítványi létben, mielőtt ugye a nagy hét eljött volna, már Péteren látszik az, hogy Isten különleges feladatot bízott rá, és Jézus is tudja ezt, és ugye maga az elnevezés Simon, ugye Jóna fia, Péter lesz most már a neved, hogy te leszel az a kőszikla, ugye, amin ugye amit megalapít ugye Krisztus, ez persze ugye a katolikus atyánk fiai másképp értelmezték, ugye a pápasság alapjait ide vezetik vissza. Tehát ő kövecske úgymond a kősziklában, mint Péter, Krisztus erejében ő egy kis kövecske, de rajta keresztül valóban az Isten hatalmas munkát fog végrehajtani. És a későbbiekben is látjuk, hogy Péternek csodatevő ereje van, és amikor az evangélium terjedéséről van szó, akkor ugye Péter az ortodox vonalat képviseli, vagyis azt, hogy csak zsidóknak gondolja, hogy kell menni az evangéliumnak, és őt ugye a látomásban meggyőzi a Szentlélek, amikor imádkozik, Joppé van, és akkor leereszkedik egy lepedő, és ott van a mindenféle csúszó-mászó, és ő jed és egyél. És mondja, hogy hát soha az életemben nem ettem tisztátalan dolgot, és mondja az Isten lelke, hogy hát amit az Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak, és akkor megérkeznek a követek, és Cornélius házába ugye akkor kell elmennie, és ott megtapasztalja azt Péter, hogy kitöltetik a Szentlélek Kornéliusra és az ő házanépére, és így megy vissza az apostolokhoz, hogy igenis az Isten bebizonyította, hogy ugyanúgy adatik a pogányoknak is az Isten kegyelme, mint nekünk. Tehát Péter tényleg egy kulcs szereplője az Isten munkájának, és ezért is fontos ez a párbeszéd, ami itt lezajlik. Mielőtt ugye Jézus Krisztus fölmenne a mennybe, a mennybe menetel, ugye feltámadás utáni 40 napos időszakban vagyunk, még Jézus itt tanít és beszél a tanítványokkal. Ezekből kapunk részleteket az evangéliumokban. Ugye például zárt ajtók mögött, amiről most vasárnap prédikáltam, hogy megjelenik Krisztus, békesség nektek, vegyetek szent lelket. Ugye, amit megkötök a földön, kötve lesz a mennyben is. Felhatalmazza őket a bűnbocsánat adására, ami az egyedül az ő joga volt. Ugye ez volt az egyik vádpont is, hogy ő Istenné teszi magát, mert megbocsátja a bűneket. Most ugyanezt az ő tanítványainak is a lelkére vagy szívére helyezi, hogy igenis a kulcsok hatalma a ti kezetekben van, mert úgymond Jézus kereszt halála okán, hogy ti hirdetitek az evangéliumot, nektek is van hatalmatok abban, hogyha valaki hozzátok jön, úgymond Krisztusi erővel, isteni felhatalmazással hirdethetitek a bűnbocsánatot. Hát lényegében ezért hirdethetem én is a bűnbocsánatot úrvacsora vétel után, megbocsátottak néktek a ti vétkeitek, ugye, és hirdetem az örök életet. Hát ezen a jogon hirdethetjük azt, hogy Krisztus ránk ruházta, átruházta a tanítványokra, felhatalmazta őket, hogy ezt megtehetik. Mert egyébként csak pusztán szó, amit ugye most kimondunk, ugye bármit lehet mondani, aztán amögött nem biztos, hogy van tartalom. Tehát Krisztus a garancia erre, azt mondta, hogy tanítványaim vagytok, elküldelek titeket, hirdessétek az evangéliumot, oldozzátok föl az embereket a terhek alól, a lelki terhek alól, és hirdessétek nekik ugye az örömhírt. Az örömhír ugye az Isten bevetett élőhit, a Krisztus bevetett élőhit, a bűnbocsánat hirdetése és az örök életnek a meghirdetése. Na most itt Péter személyéhez jutunk vissza. Ugye háromszor megkérdezi őt Jézus, hogy szeretsz-e engem? Ugye van egy analógia már Péternél, a háromszori tagadásnak ugye az eseménye, amikor emberileg szólva ő elérkezett a hitének a végpontjára, egy olyan élethelyzetbe került, amikor képtelen volt követni azt, amiben ő hit, amiben ő meg volt győződve arról, hogy ez neki evidencia, hogy Krisztus mindig is vallani fogja. És ő úgy is ment el ugye a főpap udvarába, hogy még akarta Jézus látni, vele lenni, és nem akart tőle elszakadni. De közben ez az út az elszakadás pillanatává vált. Tehát milyen paradox dolog az, hogy valaki követi, míg a többiek szétszorulva elmenekülnek, és széjjel futnak a Gecsemáni kerti esemény után, és van valaki, aki meg követi Jézust, mindenkinél bátrabban, ugye itt kijött Péternek azért a jelleme, hogy azért erős jellemű volt, mert oda ment a veszély ellenére is, ahova senki nem ment. Tehát nem volt ott még egy tanítvány, de gyere menjünk ketten, vagy hárman, és nézzük meg, hanem Péter volt ott egyedül, tehát vállalta ezt, és egyfajta inkognitót. Tehát ő akkor már a titkos követésben volt benne, ugye volt az, amikor Jézuson még csak hallottak a tanítványok is, aztán volt, amikor beszállt Péter hajójába, ugye a csodálatos halfogás is Péter életének egy fontos eseménye. A csodálatos halfogás, amikor ugye, hát jó van Uram, a te szabadra, akkor rendben, és aztán majd leborult a csónakban, amikor látta ezt a hatalmas fogást, és látta azt, hogy Jézusban az isteni személy van jelen, és ugye menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, mondta Péter. És akkor mondja neki Jézus, az első nagy mondata ugye Jézusnak az, hogy te emberhalász leszel. Na most itt is ugye a feltámadás után megint a csodálatos halfogás jön vissza, mert visszamennek ugye halászni, mert mit tud csinálni az ember. Egyszer elhívja Isten az ő útjára, és ez összetörik a tanítványok szívében, akkor mit tudnak csinálni? Visszamennek a saját útjukra. Hát amit csináltunk eddig, amihez értünk, hát visszamegyünk halászni. Hát nem tudunk más csinálni. visszamegyünk ismét a régi foglalkozásunkhoz. És ezt akadályozna meg lényegében Jézus, vagy ebbe szól bele ismét, és megismétli azt a fajta találkozás élményt. Csak magasabb szinten, egy más szinten, mert azért ez a Péter már nem az a Péter, aki először ott volt a csónakban, és ugye menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Vagyis egyrésztől az, mert megint bűnös embernek érzi magát Péter. Ugye? Bűnös embernek érzi magát, mert hát azért csak megtagadta őt, és ott van benne ez a feszültség, hogy hogyan tovább. Most számomra azért az is kérdés, hogy mennyire tudják ezt a többi tanítvány, mennyire tudja Péter tagadását. Lehet, hogy ez az ő ügye és Isten ügye. Ugye nem volt ott tanú, azt később elmondhatta Péter, de ez az én ügyem és az Isten ügye, ami titokban történik egy este, egy szolgáló lány engem megkérdez, na erről ki fog tudni? Senki, de én tudom meg, meg tudja Jézus, mert akkor rám nézett. És elkezdtem sírni. És ugye nem volt idő arra, hogy Jézus erről beszélgessen vele. Nem volt idő arra, hogy a feloldozás megtörténjen, és egy tanítvány életében mindig fontos az, meg minden ember életében, hogy az elvarratlan szálakat, azokat elvarjuk, kitisztítsuk, vagy a sebeket begyógyítsuk, mert azok ott maradnak, és nem lesznek nyomtalanul ott, tehát nem ugyanaz lesz az életünk, hogyha úgymond szőnyeg alá söpörjük a dolgokat, mint ha kitisztítjuk, és megoldásra jutunk. Most Jézus nem nyíltan kezd el beszélni, na mi is volt akkor este? Ugye? Tehát nem a számon kérő Jézus van itt. Azért ezt szeretném elmondani. Amikor Jézus azt mondja, hogy szeretsz engem. Ugye ezt a mondatot lehet úgy is értelmeznünk, hogy milyen hangsúllyal. Most lehet ebben velem vitatkozni, hogy itt számon kérő Jézust látunk, aki ugye megkérdezi őt, hogy szeretsz engem. Ugye ezt lehet különböző hangsúllyal mondani. Az emberi kapcsolatainkban is ugye különbözőképpen hallhatjuk ezt a mondatot, hogy kitől halljuk, milyen időpontban, hogyan mondja, milyen hangsúlya, mit veszünk le ebből, ugye, hogy szeretsz-e engem. Ez egyben lehet egy ígéret is, egy újbóli bizakodás valakitől, amikor valaki megkérdezi a másikat, amikor valami nagyon nehéz dolog történt, hogy szeretsz-e engem. Egy pozitív hívó valami, hogy fel akarom emelni a kapcsolatunkat ismét a szeretet szintjére, hogy éld meg ezt, hogyha igen, akkor én is. Tehát van egy kölcsönösség benne, ha valaki megkérdezi ezt, szeretsz-e engem? Vagy úgy is felfogadom ezt, ugye, esetleg, hogy vádol, hogy szeretsz-e engem, hogy ezt tetted, ugye, és az, mintha lenyomna engem minden egyes kérdéssel, egyre inkább lemegyek mélyebbre, hogy már harmadszorra kérdezi, hát nem hiszi, vagy nem tudja. Ugye ezt így is felfoghatjuk, mint egy kényelmetlen pillanatot, ami újból és újból megvan ismételve, vagy mondjuk egy kapcsolatra gondolok, hogy egyszer megkérdezi, és még háromszor is megkérdezi, mert hát nem tudtam meggyőzni talán őt azzal, hogy én azt mondtam, hogy szeretem. Tehát vannak kételyek. Tehát ezt is végig gondolhatjuk, hogy amikor itt ugye meglátták, hogy Jézus ott van a parton, és szólította a tanítványokat, hogy gyertek ki, hogy készítettem nektek ugye halat, és akkor mondták, hogy ez az Úr, megmondta, ő pedig ezt mondta, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalára, és találtok, kivetették, és már nem tudták rengeteg hal miatt, ez szintén ugyanaz az analógia, mint az első csodálatos halfogás, hajó jobb oldalára vessék ki. Az Úr az, és akkor Simon Péter ugye meghallotta, hogy az Úr az magára vette felső ruját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. Na azt is még elfejtettem mondani, hogy ugye emlékezünk arra, amikor Jézussal, amikor a viharos tengeren volt, akkor ugye Péter volt az, aki kilépett a csónakból, és járt a vízen. Tehát, hogy azért az ő élete, az egy a megtapasztalások élete, az Isten jelenlétében való fürdőzés, és azok a pillanatok, ezek feledhetetlenek Péter számára, és nem véletlen az, hogy ő akkor beleugrik, úgymond, mindjárt a vízbe, és azonnal ott akar lenni Jézusnál, mert az ő számára Jézus tényleg egy olyan személy, aki mindennél fontosabb neki. És azt hiszem, hogy a tagadást, ezt a fajta tragédiát, amit Péter megél, ezért kell helyre tenni. Mert most azt, ott van az ő életében az üresség, vagy ott van az ő életében a kételkedés, azon a helyen van, ahol a legfontosabb személy van az ő életében, ahol Krisztus van, és ezt senki nem tudja helyre tenni, csak Jézus tudja helyre tenni. Tehát nem tudom, érthető-e, hogy ugye vannak helyzetek, megoszthatjuk sokszor másokkal is a problémás dolgainkat, de vannak helyzetek, amiket igazából csak azzal a személlyel tudunk feloldani, igazán tökéletessé tenni, és megint kerekké és egészé. Tehát ezt csak arra hívom föl a figyelmet, hogy amikor az Isten megadja nekünk a megoldás pillanatait, elkészítve azt a szemét, akivel tényleg meg tudom oldani, jelen esetben Jézus el van készítve Péter számára, akkor vállalni kell a beleugrást az adott helyzetbe, menni kell, és oda kell menni, és vállalni kell a kellemetlen talán beszélgetést is, de egyben a vágyott beszélgetést is, hogy történjen meg, aminek meg kell történni az újbóli találkozásnak, megerősített találkozásnak. És itt van ugye ez, hogy szeretsz-e engem, agapao, vagy a phileo, ugye a baráti testvéri szeretet, vagy a mindent önmagát is odaadó, önmagát is alárendelő szeretet. Ebben most annyira nem akarok belemenni a különbségtételbe a szeretet és szeretet között. Ugye van különbség úgymond szeretet és szeretet között is. Vannak olyan vélemények, hogy itt ez egy lényeges pontja az írás magyarázásnak, hogy tegyünk különbséget. Mások azt mondják, hogy nem feltétlenül fontos itt most a szavakon lovagolnunk. Az értelme annak ellenére megvan ugye a szeretetnek. Egyrészt ugye az első kérdés, hogy szeretsz-e engem, az magának az alapnak a megkérdőjelezése, hogy megvan-e benned még ugye a szeretet. A második kérdés az is lehet, hogy többe a te szereteted, mint a többieké, vagy nem tudom. És a harmadik kérdés meg az, hogy tényleg komolyan gondolod-e mindazt, amit eddig mondtál, de ezek is talán emberileg megyünk utána. Lehet, hogy fölfoghatjuk ezt egy nagy kérdésnek, ami többször ismétlődik. Ugye Péter számára nem véletlen talán a hármasság is, és az, hogy Péter ugye végén már elszomorodik, amikor harmadszorra megkérdezi. Tehát azért Jézus mélyre megy az ő életében, hogy elszomorodik a harmadszorra, mikor már Jézus megkérdezi, mert itt már tényleg akkor az ember is végigmegy, önmagában is végigmegy, az először még ugye kimondom, át sem gondolom. Másodszor ebben belegondolok, hogy tényleg most akkor mit is jelent az, hogy én szeretlek? És harmadszorra meg már azt érzi az ember, hogy ugye most tényleg van-e már bennem? Most már mintha én is elbizonytalanodnék, vagy te tudod, Uram. Ez a te tudod, ez azt jelenti, hogy te tisztában vagy vele, hogy én szeretlek. Már nem én akarom megmondani, hogy szeretlek, hanem én bízom abban és hiszem azt, hogy te tudod. És azt hiszem, ez az a pont, amikor Péter végre el tudta engedni, mert ez neki kísértés volt, és csapda volt, hogy ő szereti az Urat. Tehát nem tudom, értjük ezt akarnám talán kiemelni, hogy néha az is kísértésünké válhat, vagy csapdánká válhat az, hogy én mennyire szeretem ugye az Urat. Hogy én annyira, meg így, meg úgy. Ugye? És akkor, ha kap ugye az ember egy ilyen kísértés, vagy egy bukást, akkor ugye nehezen tud ebből kijönni. Mert ő az Istennel való kapcsolatában önmagát helyezte valamilyen szinte, az önmaga szeretetét és hitét a középpontba, hogy én, Uram, hát tudod, hogy én. Most pedig itt, amikor azt mondja, hogy tudod, te tudod, Uram, akkor itt Jézus van a középpontban, az ő hite, Péterben és az ő szeretete. Ezt így szoktam mindig mondani, hogy van olyan pillanat, amikor én is elindulok a Péteri úton, hogy én Uram, mindent tudok, mindent megteszek, érted, megyek, nagyon megyek, és mindent akarok. Aztán valahogy, mikor már nem akarom annyira, meg megyek, de azért még megyek, aztán végül már nem megyek, és aztán nehéz, aztán jönnek a bukások, és akkor van az a pillanat, amikor már a kiválasztottságomnak az a mércéje, hogy az Isten mégis szeret engem. És Uram, te tudod, abban benne van az, hogy Uram, tudom, hogy te szeretsz engem, meg azért te is tudod, hogy én is ragaszkodom hozzád, és szeretlek téged. Tehát Péter elszomorodik, de Jézus azzal, hogy legeltesd az én juhaimat, külből bizalmat ad neki. Az, hogy őrizd az én juhaimat, legeltesd az én bárányaimat, ebben fejezi ki Jézus az ő bizalmát, hitét és szeretetét Péter iránt. Tehát a mester felhatalmazza ismét a tanítványt, visszaadja neki a szerepét, a feladatát a tanítványi körben, nem lesz kitaszított, megvetett a mestertől, visszaadja neki azt a lelki pozícióját, amiben ő ismét pásztornak érezheti magát. Tehát ő az, aki legeltet, a jó pásztor át megadja a felhatalmazást a pásztornak, hogy amikor majd ő nem lesz, akkor azért ő is legeltessen, és ez nagyon fontos. Tehát ugye szokták mondani, hogy fejben dől el minden, hogy belül, hogy hova helyezem én önmagamat, hogy tudok én önmagamra gondolni egy adott helyzetbe tanítványként, mennyire erős az én hitem és meggyőződésem abban, amit teszek, és azt hogy tudom tenni, ez sokszor azon múlik, hogy én hol vagyok abban, amit csinálok. Most értem ezt ez alatt, hogy mennyire állok a helyzet magaslatán, vagy így mondom, mennyire vagyok benne abban, ami rám bizatott. Most itt Pétert Krisztus visszavezeti, belevezeti megint abban, amit rábízott, és a helyére teszi. Háromszor megerősíti, hogy igenis, te őrizd, te legeltesd azokat, akiket rám bíztál, vagyis a kételkedést és azt a bizonytalanságot, hogy valóban én, nekem ezt lehet, tudom majd tenni, fogom ezt tenni. Egy olyan embernek mondja ezt Jézus, aki azelőtt egy önbizalomtól duzzadó emberke volt, akinek nem kell kétszer mondani, hogy ezt tudod. Hát én vagyok a legjobb. Én ezt tudom. Hát ki ne tudná, hát én vagyok az, aki mindjártoknál jobban tudom, hogy mit kéne tenni. És úgy érzem, hogy amikor Jézus háromszor föltette ezt a kérdést, hogy szeretsz-e engem, akkor Péterbe ezt a fajta magabiztosságot, ezt a hamis magabiztosságot szeretném mondani. Van egy önbizalom, ami jó, meg kell az emberbe. Ezt a hamis magabiztosságot visszameci egészséges Istenbe vetett bizalommá, hitté, és helyes látássá, önismeretté formálja, és feloldozza a múlt terhe alól. Ez is egy nagyon fontos dolog. Hogy a tanítványnak ugye a lábát meg kell mosni, ahogy Jézus is az utolsó vacsora után, vagy hogy megmosta az utolsó vacsora előtt az ő lábaikat. Ti mindnyájan tiszták vagytok már az én beszédem, hát a Péter is tiszta, de meg kell őt mosni újból, mert a tanítványi mindennapokban, a Krisztus követésében ugye történnek dolgok, mint ahogy nekünk is. És fontosak ezek a megtisztító találkozások. És aztán ugye az élete végére utal Jézus, hogy az engedelmességét látja, és majd mondja neki profétai jövőbe tekintve, hogy majd te odamész, ahova ugye nem akarsz, még fiatal voltál, oda mentél, ahova akartál. Ez is az életerős embert mutatja, aki mindig ugye saját maga erős akarat által vezéreltetve, ő cselekvőképes ember volt, és ment, és akart, aztán majd élete végén nem ilyen lesz, hanem majd őt viszik oda, ahova nem akarja. Ez ugye a mártír halálnak a képe, hogy ugye ő mártír halált fog majd halni Krisztusért. És Így van. És akkor kövess engem, ugye ez az a mondat, amit mond Jézus neki. Ezzel zárja be a párbeszédet. Akkor megadom a lehetőséget, hogy beszélgessünk, hogy kiben milyen gondolatok vannak ezzel kapcsolatban. Jó? Átadom a szót. Jobban szeretsz engem, mint ezek? Ugye ez volt az első kérdése Jézusnak. Ez, hogy a te szereteted többen, mint a többi tanítványé. Na, milyen a mi szeretetünk? Vagy nem tudom, hogy erről tudunk-e beszélgetni. Hogyan szeretjük mi Jézust? Most egy kicsit Pétert úgy békén tudjuk hagyni, hogyha önmagunkat állítjuk mondjuk az ő helyébe. Most ez egy kicsit személyes téve, és mi gondoljuk végig ezt a fajta hármas lépcsőt saját magunk számára.
Hát kérdezzem meg, hogyha tanítványok vannak ott, akkor